Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bízz magadban, utazz okosan!
Jó estét kívánunk, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazint, halljátok itt a 90.9 Jazzy Rádióban. A stúdióban F. Szabó Emese.
És Ás Gábor.
Az Okos Utas stáb egyik része. Mindenki utazgat azért, többet, kevesebbet, és legfrissebb tapasztalataink. Ez a legfontosabb info. Talán azt mutatják, hogy majdnem olyan már utazgatni, mint a Covid előtti időszakban lehetett. Egyre kevesebb a korlátozás, macera, és az országoknak a döntő többsége. Úgy van ezzel az egésszel, hogy túl vagyunk rajta, és várják a turistákat. Ahol viszont van, ott beleszaladhatunk ilyenekbe, hogy a regisztráció az még néhány országban fönnmaradt, az előzetes regisztráció, amivel kapcsolatosan az egyetlen bosszantó tényező az, hogy teljesen értelmetlenül és feleslegesen csinálod, mert soha nem ellenőrzik, például az Olaszországban, de az olaszok akkor sem ellenőrizték egyébként, amikor még...
Ennek volt meg minimálisan.
Amikor még igen volt. Az volt érdekes egyébként, hogy mennyire más dolgokra figyeltek. Beszélünk majd Svédországról, illetve Finnországról kicsit többet is, persze gyakorlati szempontokból, de hogy a svédeknél nincs Schengen, tehát Svédországban az útlevél ellenőrzéshez kellett sorba állni, ellenben semmiféle Covid kérdés nem merült föl. Finnországban viszont van Schengen, nincs okmány ellenőrzés, ellenben elkérik az oltási igazolást, hogy van-e, hát teljesen átment Green Passnak hívja szinte már mindenki, leegyszerűsítve, tehát annak az igazolását, hogy vagy oltva vagy éppen van egy negatív teszted, ott kimondottan a reptéri kilépésnél ezt ellenőrizték. Úgyhogy ez változó, de azért lényeg az, hogy lehet menni, sőt, egyre több országba teljesen szabadon mindenféle ellenőrzés nélkül, hogyha valakinek lejárta 9 hónapos oltás érvényessége, például ha még csak 2 kapott, vagy ha egyáltalán nincs oltva, akkor is sokkal könnyebbek lettek a feltételek. Úgyhogy ezeket tapasztaltuk nagyon leegyszerűsítve, illetve dióhéjban. De akkor menjünk gyorsan Finnországba, aztán majd megyünk, és ezt gyorsan elmondjuk, mert szoktunk kérdéseket kapni, de most egy olyat kaptunk, amelyben annyi mindent meg lehet beszélni, és sokakat érdekelhet, hogy egy e-mailben érkezett kérdés kapcsán térünk ki arra, hogy Amalfi part, Nápoly, Capri környéke az most hogyan, mivel?
Autóbérlés. Buszos vagy autós?
Buszos vagy autóbérlés, milyen szempontok, ezt akkor hogy csináljuk? És ez rengeteg mindentől függ egyébként, úgyhogy ezt tudni kell, hogy mi hogy működik ott, ahhoz mindenki eldönthesse a saját preferenciái, illetve hát tűrőképessége alapján. Igen, ez mindenkinél változó, úgyhogy ezért nem is lehet azt mondani, hogy ez vagy az. De ez az egész Amalfi part, meg ott Nápoly, Pompei környéke, ez pont arra jó példa, hogy simán lehet, hogy tehát nekem...
Majd megbeszéljük, szerintem ne lőd le a poént. Vagy most már beharangozod
a... Beharangozásnak csak annyi, hogy ez simán lehet, hogy nekem befelé dől, tehát, hogy nekem tömegközlekedés, de tudnék jó sok olyan ismerős mondani, akinek meg azt javasolnám, hogy szerintem több érelj autó. Mindegyiknek megvan az előnye, meg a hátránya, és sok függ azon, hogy kik csinálják, és ők hogyan szeretnek utazni, meg hogy mit viselnek el, meg
mi egyéb dolgoktól is függ, amit sok majd mindentől. Kifejtünk. Na. Azon a rész, vagy azon a...
Így van.
Szegmensben.
Ritkán utazunk drága légitársasággal, nem nagyon fér bele az okos utazás kereteibe a 70 eurós repülőjegy, de ennek apropóján érdemes. Most Finnországból Finnerre jöttünk haza, és vegyük át, hogy miben más egy hagyományos légitársaság, mint egy
papados? Csőre szerintem ez a hétköznapi, tehát ha rendben jön a gép, nem késik, nem...
A gép ugyanolyan. Van egy ugyanolyan géped, ahol egy kicsit nagyobb az ülések között a hely, egy kicsit talán szebb az ülés. Mi van még?
Ja, kapsz hát le... egy deci vizet ingyen.
Ó, igen, ez nagyon fontos. A fedélzeti szolgáltatás ellátás miben különbözik. Ugye, hogyha abban vagyunk, hogy jöttek lefele a fapados szint irányába a hagyományos légitársaságnak a szolgáltatásai is. Ugye pár év volt egy olyan rövidebb időszak, amikor közel kerültek egymáshoz, amikor már náluk is fizetős volt a csomag, mármint a hagyományos szigetnél a legolcsóbb ár kategóriában. Viszont még a fapadosoknak a nagy részénél benne volt az árban a kézi podgyász. A gurulós bőrönd, amit felhúzol a fedélzetre. De most ez megint szétvált. Most már ugye a fapadosok elmentek az ultra irányba, amit a két ultra fapados vezetett be, és egy darabig csak náluk volt, tehát vizelni Ryanair-nél, hogy már ezért is fizetni kell. Ezt az elmúlt egy-két évben átvette lényegében az összes többi fapados, akik a nem ultra, hanem a sima fapados modell, tehát a Norwegian-től elkezdve a Vuelingen át az EasyJet-ig róluk beszélünk. Így most megint lett egyfajta különbség a csomagszolgáltatásban, mert idáig még nem jöttek le hagyományos légitársaságokkal. Az alapjegyárban legalább a gurulós bőrönd, amit fölviszel a fedélzetre, plusz a kicsi, amit beraksz az ülés alá, is mindkettő benne van, viszont ez nincsen benne a fapadosoknál. Innentől kezdve, ha nézünk egy Budapest-Helsinki útvonalat, akkor a döntési szempontjaid között ez ott kell, hogy legyen. Ha van egy... Ez az azért érdekes az útvonal, mert nincsen fapados alternatíva, és végül is monopól helyzetben repüli a Finnair ezt az útvonalat, mert hogy a Norwegian is repülte, de most éppen nem repüli, tehát most egyedül van a Finnair, ezért szabadon nyugodtan árazhat 100 euró körül egy útra. Ha meg találsz jó átszállásos összekötetést, akkor 20-ból megúszható, de ott meg sokkal több ugye a macera, eleve kettőt repülsz, és ha csomagod van, akkor már duplán fizetsz rá, és innentől kezdve már lehet játszani, hogy melyik, kinek miért meg. Nekünk az időtényező volt az, ami alapján azért úgy döntöttünk, hogy hazafele sietünk, dolgunk van, odafele játszottunk.
Odafele gyakorlatilag bejártuk a fél Skandináviát.
Igen, de az egy jó játék volt, meg élveztük is, meg is akartunk nézni dolgokat.
Cserébe visszafele azt mondtuk, hogy akkor ne bonyolítsuk túl már ezt a dolgot, ne írtsunk ki több esőerdőt, meg jegesmedvét, jöjjünk közvetlen.
Igen, és akkor így lett ebből a finneres utazás. Ahol egyébként nagyon kiváló applikációjuk van, szinte minden utazásnak most már tényleg az applikáció letöltés a kezdőpontja, hogyha valami olyan helyre megyünk, akár csak egy olyan városba, ahol a közlekedés miatt érdemes, akkor ezzel működik. Az egy jó téma lehetne, és ott is rengeteg tapasztalat van, hogy elég-e a Google Maps-es tervezést, vagy pedig az adott közlekedési vállalatnak a applikációját érdemes használni, és ilyen is, és olyan is tapasztalatom van mindkét irányba, úgyhogy
szerintem általában
elég, de most
visszakanyarodunk
a Finnairhez. A Finnairnél már az applikációból, illetve az előzetes szolgáltatásokban egyébként jobban összespammelt a Finnair, mint a Ryanair, tehát legalább 6 e-mailbe buzdítottak. Nyilván a szegény Ryanair olyan nem tud buzdítani, hogy business class-ra upgrade-eljek. A Finnair ezt megtette többször is, plusz szolgáltatásokat, mindent, kajaszolgáltatás. Gondoltam, hogy megnézném, hogy mennyire egy jó, finom, meleg ebéd az mennyibe kerülne, hogyha egy külön megvenném, de kiderült, olyan nincsen. Tehát a teljesen átlagos szendvicsekre is előzetesen regisztrálni kell, ami a legalapabban túli volt. Ezen kicsit meglepődtem. Ami ingyen van, az kérlek szépen a víz és az áfonyalé. Abból lehet kérni. Ennek annyi apró és számunkra nevetséges következménye volt, hogy amikor beszállás előtt
elindultunk. Meg a kulacsot, és én majdnem szomjan haltam, mert az egy deci víz az azért kevés lett volna.
Igen, eldöntöttük. Éppen elindultam volna hirtelen, ha keresem az ivókutat, és akkor föltöltjük a vízkészleteket, mert legtöbb reptéren már van, és akkor kapcsoltam, hogy jaj, hát ez nem kell, hát itt most a fedélzeten úri módon, akkor majd a punkát kérhettél volna, tehát nincs hát egy decibe korlátozva, tehát lehet bármennyit lehet kérni, de miután általában azért az út nagy részét alvással töltjük, ez nem volt olyan nagy gond. Ott van még a tévé, mi a különbség? Igen, tényleg lehet nézegetni.
Mókás látogalandolást kb.
Igen, most már a kis fejed fölött lenyúló, de hát nagyon régóta ugyanazt a technológiát használó monitoron az útvonal, adatokon kívül, meg a térkép, hogy éppen merre repülsz. Ott vannak a kamerák, ami lefele néz, amikor fönt vagy, felszálláskor, leszálláskor, meg előre néz, hogy mit lát a pilóta. Úgyhogy ez nyilván jó pofa egyszer-kétszer megnézni, úgyhogy tényleg nem teszem be más különbség.
Hát ugye az, hogy a legközelebb 100-be, a legközelebbi kapunál,
jó, igen.
És a legközelebbi kapunál 100 ki. Tehát nem kell negyed órát gyalogolni a reptéren.
Ez egyébként pont egy Helsinki-Budapest járaton nagyon-nagyon látványos. A Ryanair, amit többször is érkeztünk Ryanair-rel Helsinkibe, szerintem kimondottan a reptér létező legtávolabbi kapujánál áll meg. Akkor is, amikor még alig van forgalom.
Tehát már a nyárfák nőnek ott
így van,
az épület mellett körülbelül.
Tehát abszolút a legtávolabbi kaputól kell besétálni, nyilván az a legolcsóbb neki. Az utas meg akkor sétál. Budapesten is látványos, hogy csőre áll, és azonnal kin vagy, tehát a legközelebbi és nagyon kényelmes kiszállási lehetőség. Tehát ez kétségkívül egy különbség. Aztán, hogy ez kinek mennyit ér meg, az egy jó kérdés. Ez főleg azon útvonalaknál lehet érdekes kérdés, ahol van fapados alternatíva, és választhat, hogy melyikkel mész. Itt Helsinki esetében ilyen nincsen, tehát csak átszállásos variációk voltak, úgy az alapján kell eldönteni. Az jól látható, nagyon sokan egyébként a gépen, kicsit meg is lepődtem, hogy többsége magyar volt, tehát nem is az, hogy vegyes, vagy hogy inkább a finnek jönnek hozzánk turistáskodni. Ugye most éppen kevesebben jönnek mindenhonnan a háborús hatás, illetve közel van hozzánk, meg itt menekültek vannak félelmek miatt, amik ugye elérték a küldő országokba is a potenciális turistákat.
Mondjuk nem hiszem, de... hogy az pont az Oroszországgal határos államokat annyira visszatartani.
Talán a finnek tisztában látnak, igen, és pontosan őket talán annyira nem rettenti, de sokan voltak magyarok. Maradunk Finnországban, vannak friss hírek is, de ahogy gyakorlati tanácsokat is adjunk, hogy hogyan érdemes ott közlekedni. Érdekes módon az autóbérlés árai azok nem szakadnak el annyira, tehát nem annyival drágábbak, mint mondjuk az általános életszínvonal, vagy akár csak mondjuk ha bármit megvásárolsz egy átlagos élelmiszerboltban Észak-Európában. Úgyhogy nagyjából hasonló szinten mozog az autóbérlés ár. Ellenben a tömegközlekedés az, ha nem foglalsz előre jegyet, és nem valami akció keretében intézed a dolgokat, akkor jóval drágább. Úgyhogy Finnországban én órákig el tudok vezetni egy nyíregyenes autóúton élvezve az erdőt, meg a tájat, meg a tavakat, ami Magyarországon már abszolút teher, elmenni mondjuk 200 kilométert az autópályán.
Mert nincs olyan, hogy jobbra-balra erdő meg tó Magyarországon.
Én értem.
200 kilométeren
persze,
keresztül.
Értem, de arra meg lehet azt mondani, hogy unalmas, csak a fenyőfák nőnek, és semmit csinálsz meg időnként egy víztükör. De valahogy engem az nyugtat, és tök jó. Tehát ez lehet. Viszont olyan fejlett a közlekedési rendszer, illetve olyan annyi akciós lehetőség van, hogy a tömegközlekedés is abszolút opció. Ez minden országban attól függ, hogy éppen milyen rendszert alakít ki az ottani vasútársaság, van-e olcsó buszos lehetőség, illetve mi újság a légipiacon. Repülni drága, tehát ott igazából az nem igazán működik országon belül, illetve mitől, tehát oké, 50-60 eurótól azért már, ha éppen nem frekventált időpontban mész, akkor azért el lehet az ország egyik feléről a másikra is utazni. Nagyon jó opció az éjszakai vonat. Ott 49 euróért kupét lehet bérelni, az 2-3 főre elegendő. Télen-nyáron működik. Helsinkibe fölfekszel, és fölébredsz Lapföldön, több helyre is eljutsz, akkor ez ott van. Finn városok között a 9 eurós akciós jegyekből elég sok van, ez a vasút vonaton is jellemző, plusz ott van, hát most már alig maradt egyébként európai ország, ahol az olcsó buszközlekedést azt ne a Flixbusz jelentené, illetve ahova Flixbusz ne furakodott volna be, és ne tarolta volna le a piacokkal. Finnország maradt végül is az egyik ilyen utolsó bástya. Egyébként tényleg már a Portugáliában is Flixbuszoztunk, Svédországban is ott van, akár mellett még az egész Európában mindenhol ott van. Finnországban maradt az Omnibusz. Az egy külön cég. Ugye ugyanaz a tulajdonos volt, ha jól emlékszem, aki a Megabuszé volt, de a Megabusz az eltűnt, a brit piacról is, illetve az olasz piacról is a Flixbus le tudta uralni azokat a piacokat. Ellenben Finnország úgy tűnik így szigetszerűen megmaradt, Onnibus nevű cég. Hát általában egy vagy kettő jegy van egy euróért minden járatra, az első kettő, és utána még a régi hagyományos szög egyszerű, minél hamarabb beszed, annál olcsóbb módszerrel működik, utána jön az öt, abból már több van, és akkor 5, 6, 8, 10, és akkor mennek szépen fölfel az árak, de egészen nagy távolságokat be lehet egyébként utazni, több órás utakra vannak ezek az olcsó jegyek, hogyha Finnország városai között akarunk mozogni. Úgyhogy itt tényleg működik a vasút is, nagyon kényelmesek a vonatok, viszont hogyha csak kimegyek az állomásra, és akkor veszek tejet, akkor mondjuk, hát 4-5-szörös ára Magyarországon nagyon-nagyon drága tud lenni. Talán csak a norvégiai vonatozás nagyobb, vagy drágább ennél, de ott is vannak előletesen megvehető olcsó egyes lehetőségek. Szóval ilyen módszerekkel lehet bejárni Finnországot. Ami egyébként még érdekes, hogy elég jól működik, és az összes hasonló platformon nagyon sok magánszállás kiadó van, akik nagyon profin és gyönyörű apartmanokat, új apartmanokat adnak ki. Ez a 70, hát 50 euróért talán nem, de 60-70 euró környékén talán Helsinki belvárosát leszámítva mindenhol lehet ilyet találni. Önbeléptető rendszerrel elküldik a kódot, vagy éppen csak a kezedbe adják, de maximális bizalom, bemész és ott hagyod a kulcsot, úgyhogy ez a legolcsóbb és legkényelmesebb szállás lehet. Amit elfelejtettünk megint, általában ezekben a nagy társaságokban van közös szauna. Tehát, hogyha valaki ilyenbe az, a szállodáknak nyilvánvalóan van szaunájuk, de Finnországból eljönni úgy, hogy nem szaunáztunk, ez még borzasztó érzés. Úgyhogy erre érdemes rákérdezni, mert általában ki van osztva, meg a lakók befűtik maguknak, vagy van egy rendszere, hogy hogyan csinálják, és ha nem mennek, sokan nem mennek, akár időpontokra feliratkozva is, de hogy a társasházokban is, a többlakásos társasházokban is a közös szauna, hogyha ilyen szállásunk van, hogy apartmanban alszunk, akkor ez általában igénybe vehető, érdemes külön rákérdezni, hogyha a szállásadó nem ajánlja föl, vagy ha nincs erről információ a rendszerben. Kaja?
Hogy már most mondjam el, hogy
hát gondoltam, hogy
mennyiben kerül?
Finnországban, vagy? Igen.
Hát ugye a világ,
háromszoros
a világ legdrágább országa az ugye Norvégia, második mondjuk Izland, és akkor a harmadik Finnország nagyjából.
Már Európa.
Hát igen.
Mert Japán azért ott van.
Tehát nagyjából így lehet számolni. Általában olyan 2-2,5-szer többe kerülnek az alapvető élelmiszerek, mint itthon. Különbség van, tehát a jól emlékszem, a
banán csirke, ugyanannyi.
A banán ugyannyi, a csirkemell.
A paradicsom olcsóbb volt. Én azon teljesen meglepődtem.
Arra most mindegy, az egy külön kategória, tehát a csirkemell az volt 14 euró, a lazac pedig 17.
Igen,
tehát
ez egy
mondjuk
érdekes
ilyenek
különbség.
Vannak. Nyilván a lazacnál a szállítás költségét nem kell annyira felszámolni, mert csak a szomszédból jön, vagy csak a kert végéből. Ugye a paradicsom, meg az eper volt még, ami olcsóbb volt Helsinkiben, mint itthon. Ennek azért azt gondolom az a magyarázata, hogy nem mindegy, hogy primőr hazait veted össze a valahonnan importáltal. Azért gondolom, hogy a Finnországban termesztett paradicsom drágább.
A drágább, így van, így van. De. Tehát ott az ottani spanyol paradicsomot vetjük össze, az itteni szép, amit szívesen megeszünk, és
leuralt
a piacot, melegházas. Igen, tehát azért tehát ez. De egyébként azért a étterem egész Észak-Európában nagyon-nagyon drága, viszont ha már elmegyünk, akkor minden országnak megvannak az ilyen apró. Jó, hát aki tényleg nagyon olcsón akar, ikert mindenhol talál, ezt ismerjük, a húsgombóc turizmus részét.
Én
okay,
nem
de
szeretem,
nem
szeretem azt a húsgombócot, ezt szeretem okay, most már elmondani.
De ott más is lehet venni, tehát ha valakinek tényleg csak ez számít és meleget akar enni, akkor az ott van. Viszont déli menük sok helyen vannak, ahol ilyen svédasztalról lehet enni. Nyilván jóval drágább, mint itthon, de már nem az a megfizethetetlen kategória, mintha este beülünk egy bármi étterembe is az étlapról.
Egy kicsit át kell fordítani, az agyunkat, és akkor vegyük azt, ami ugye árérték arányban nem annyira drága, és valóban a tengeri halak az a kategória, ami nem feltétlenül drágább, mint otthon, sőt, lehet, hogy még jobban
kiváló
is jár, mert friss, sokkal jobb minőségű, mi a Norvégiában a leg sutyerákabb lazacot megvettük a bótba, és összehasonlíthatatlan volt még a hazaival is. Tehát egy kicsit így érdemes gondolkodni, hogy ne ugyanazt a paprikás csirkét akarjuk megcsinálni Finnországba péntek délután, mert az biztos, hogy sokkal többbe fog kerülni.
És akkor még egy kicsit visszakanyarodva, tehát most eddig olyan utazásokról beszéltünk, ha mondjuk tényleg városlátogatást akarunk, de igazából olyan nagy látnivalók nincsenek. Az életritmus, az utazás a városok között, az a rend és nyugalom, azok a tök jó fej emberek, az egész, ez vonzó Finnországban, illetve van egy, ami egészen elképesztő és különleges, az a tóparti vakáció, tehát a Mökkik, a kisfinn tóparti nyaralóházak. A legjobb, hogyha ilyenbe megyünk, de most abból indultunk ki, hogy városokat nézünk. Ehhez már autó kell, ott az nem kérdés, és nagyon durván fölmennek az árak, van egy nagyon kiemelt csúcsidőszak nagyjából június elejétől augusztus végéig, de ha azon kívül megyünk, akkor teljesen emberi áron, Nyugat-Európainál alig drágább áron lehet kivenni, és nagyobb csoportokkal is, saját magadnak, persze nyilván akkor már terakoda, szaunát, vannak fatüzelésűek is, a régen ebbi házak van, ahol hagyománytiszteletből megtartják, hogy igen, a turista is rakja meg magának, és fűtse be a szaunáját, kötelező felszerelés. Még ugye a tópart, ahova be tudsz menni úszni, kötelező felszerelés, egy csónak, ahol el tudsz menni evezgetni a tavon, szóval fantasztikus. Szóval ez a csúcs, hogyha Finnország vagyunk, ez az ideális.
És nem kell feltétlenül ragaszkodni a nyárhoz, nem csak azért, mert itthon is jó idő van nyáron, hanem mert csodálatosan szép a finn ősz. Hát olyan színek vannak, olyan illatok és olyan hangok, hogy azt azért érdemes kipróbálni.
Így van. És a télről meg azért nem beszélünk, mert téli élményeinkről már beszámoltunk, az egy külön történet, a téli sportok, rengeteg mindent lehet űzni, és nem csak Lapföldön egyébként, de oda is érdemes elmenni, és akkor az utolsó és a legfrissebb információ, amivel lezárjuk ezt a kört, hogy a Lapföldre nagyon nehéz eljutni, mert nagyon nem volt eddig olcsó jutási lehetőség, és jövő téltől a Ryanair repül Rovaniemibe, nem Budapestről, de három olyan városból, ami Budapestről is könnyen elérhető, úgyhogy a Télapó falva, illetve az ottani programok, a kiváló múzeumok, kutyaszánozás, motoros szánozás, északi fény, hajkurázás, haszki farmok, és a többi, sokkal közelebb kerül. Úgyhogy Brüsszel külsőről, Londonból és Dublinból is elérhető lesz majd a csodálatos Lapföld kapuja jövő téltől. Úgyhogy akkor ennyit most Finnországról. És egy olyan tájegységre kaladozunk, amit már régóta akartunk kicsit többet is beszélni, de most érkezett egy erre vonatkozó egészen konkrét kérdés. Azt írta Zoltán, hogy rendszeres hallgatója a műsornak, segítséget, tanácsot kér, mert nehezen boldog az információk beszerzésével. Nápolyi utazás, szeretnének elmenni Pompejénbe, Amalfi part, Capri, Sorrento, van-e tömegközlekedés, elfogadható menetrenddel, és ez mind-mind fontos minden kérdés, vagy érdemesebb autót bérelni, 5 napról lenne szó, 3 nap említett látnivalókra, autókölcsönzés hogyan működik, bejutás a városba, melyik a rentábilisabb, 60 pluszosok vagyunk, 2-en mennénk, ez fontos egyébként, némi utazási rutinnal, szállás bookingon, repjet meg a Skyscanneren szoktam keresgélni, ami szerintem kiváló. A Skyscannerhez csak annyit, hogy még régen azért nem annyira jól kezelt ezeket az átszállós, fapados dolgokat, most már nagyon profitot, amiket én magamnak találok, újabban leszoktam ellenőrizni, mint kidobja a Skyscanner is. Tehát, hogyha olyan városba akarok menni, ahol nincs közvetlen járat, akár ha már beszéltünk Helsinkiről, vagy hozzuk fel Sevillát, ami megszűnt sajnos, és mondjuk oda mennénk, akkor erre abszolút jó szolgálatot tesz, tehát ideig elrepülök, várok egy másik járatra, de nem biztos, hogy átszállás, akár két különböző légitársaság követeket mind szépen kidobja. Nem csak a Skyscanner, hanem a többi kereső is, úgyhogy ez abszolút jó megoldás. Na de, hogy lehet megcsinálni? Ott van Nápoly, és magával a várossal most nem is nagyon számolunk, bár életemben tényleg nem ettem a jó pizzát, mint ott sehol.
Igen, de szerencsére nagyon könnyen ki lehet jutni a városból.
Igen, irányba vagyunk a városból. Na de, az autóbérlés vagy tömegközlekedés eldöntéséhez, dilemma eldöntéséhez tudni kell, hogy a tömegközlekedés mit nyújt. Az olcsó, sima, számos városi busz az már rég megszűnt, reptéri busszal 5 euróért lehet bemenni a belvárosba. Akkor viszont nem nagyon tudjuk kikerülni a belvárost. A belvárosból indul az állomásról végül is, csak ugye nyilván egy külön területről, mert egy keskeny nyom közű vasútvonal, ami a legfontosabb utazási eszköz, kimenni Sorrentóig. Ez megáll Pompei bejáratánál. Tehát ez egy nagyon jó dolog, ahova kocsival is ki lehet menni, de elég sok a dugó, és eléggé szóval idegesítő élmény ott vezetni főleg. Tehát Nápolyban, Nápoly külterületein egészen, ameddig ki nem jutunk a félszigetre, addig azért nem egy jó élmény. Tehát Pompeihez kiváló a vonat kapcsolat, és onnantól, és a vonat egészen Sorrentóig megy. És nagyon gyakran jár, és olcsó, tehát ez a részével semmi probléma nincsen. Onnantól fölmerül a Capri kérdés, ahol ki lehet menni, több hajós indul. Délelőtt folyamán, este pedig vissza, de Capri, nekem se jött még össze, csak elbírom képzelni, hogy milyen lehet ott aludni, mikor a turisták visszamennek. És kiürül a sziget.
Ez olyan lehet, mint Nisziros, nem? Arra fogták még mondani, hogy ez a kis görög sziget, ahova mindig
Kószról mennek át a turisták. Mennek, igen.
Délelőtt és este, és mi egyszer maradtunk ott estére.
És szuper volt.
Hát nagyon, meg hát reggel jártunk be olyan részeket, ami tömbbe van turistákkal.
Hát a vulkánhoz, ott a vulkánhoz elképesztő fortyogó.
Embert nem láttunk.
És elsőként voltunk ott, már épp lefelé jöttünk, amikor megindult fölfele a turisták.
Szóval nagyon hada. Jók ezek a helyek ott alvósan is.
Szóval, hogyha Caprin, ugye ez megint a tömegközlekedéses opciót erősíti, hogy akkor a kocsit meghagyjam ott másfél-két napra, amiközben kifizettem mondjuk 30 000 forintért naponta, mert hogy az autóárak nagyon fölmentek. Mármint, hogy Sorrentóba, plusz még ott a parkolás, még ki tudja, milyen messze tudok megállni a kikötőtől, stb. Szóval Caprin kinnaludni, az szerintem egy jó ötlet. Caprin belül is egyébként működnek a buszok, tök jó menetrendjük van, tök egyértelmű, hogy és merre járnak, úgyhogy érdemes elmenni. Capriba a kék barlang kétszer szivatott meg, az mindig zárva, ha hullámzik a tenger, tehát az még nem sikerült bejutni, de másnak talán jobb szerencséje lesz. Azt persze érdemes kipróbálni, megnézni. És ha az Amalfi partról beszélünk, akkor az a partszakasz rendkívül szabdalt, nagyon kanyargós út megy rajta végig, ami nyilván egy tapasztalt sofőrnek nem okoz problémát.
Csak nem tud nézelődni a sofőr.
Nem tud annyira nézelődni a sofőr és a parkolás. Tehát megállunk mondjuk Positanóban, akkor nagyon kevés a parkolóhely, és meredek a terep, és lejutni a partra, meg visszamászni a parkolóhelyhez, ott mindenképpen még tervezni kell akár gyaloglással is. Nyilván, hogyha tömegközlekedéssel vagyunk, akkor ez az ott van, ott forog egy kis busz, ami levisz, ott is érdemes ezt megnézni, 20 percenként, fél óránként, tehát azt tudjuk akkor is használni, hogyha mondjuk nagyon messze álltunk meg, és pont útbe esik a busz útvonalába az autóparkoló, hanem akkor így jártunk. Úgyhogy erre is még mindenképp érdemes odafigyelni. Szállások Positanóban a legdrágábbak, az a úgymond az ékszerdoboz, az Amalfi parton, Amalfi városa már olcsóbb, de a buszközlekedésről pedig csak így hirtelenjében annyit, hogy fél óránként, óránként járnak a buszok, abszolút megbízhatóak, olcsóak, előre megkeverni egyet, ugye Olaszországban mindenhol
a trafikokban
egyet venni, nem hajt el a buszsofőr, hogyha nincs, de azért nem, nyilván nem örül neki. Van napi jegy is, azzal is lehet közlekedni, úgyhogy a buszközlekedés az Amalfi parton is egészen jó.
Én azt mondanám, hogy a mindennapi jövés-menést nézve sokkal jobb a tömegközlekedés. Egész egyszerűen nagyon jó, rugalmas, bár, úgymond bárhol ott lehet hagyni a buszt, és úgyis sokat kell mászkálni. De ha sok a csomag, illetve hosszú az út, mondjuk egy hét, két hét, és nagy bőröndöt kell húzigálni, az rendkívül kényelmetlenné teszi. Tehát ettől is függ az egész, hogy hova megyünk tovább.
Végvettük az opciókat, hogy milyen a tömegközlekedés, és akkor most eldönteni, hogy akkor kihasználjuk, és megyünk busszal, vonattal, villamossal, meg ami még éppen arra közlekedik, vagy pedig a baromi kényelmes reptéren felveszik az autót, és a reptéren adjuk az autót, csak közben állunk a dugóban, idegeskedünk, parkolóhelyet keresünk, nem találunk.
És kihasználatlanul áll az autó.
És kihasználatlanul, igen, áll, főleg, hogyha kimegyünk egy napra, akár csak egy napra, például Caprira. Szóval ez alapján lehet eldönteni, de amit az előző kör végén mondtál, az egy nagyon-nagyon fontos dilemma, a csomag. Tehát ki mekkorába tud beleférni. Tehát a tapasztalt fapados utazók rákényszerültek arra, hogy minél kisebb csomagba beleférjenek, mert egyre drágább a csomag elvitel, és egyre kisebb csomagot visznek el ingyen.
Ha a hátizsákba pont... beférünk, akkor, és szeretünk egyébként hátizsákos kirándulásokat csinálni, és megszoktuk,
igen,
akkor ez bevállalható.
És itt jön az, hogy mindenkinek teljesen egyedi preferencia.
De abban a pillanatban, hogy bejön egy gurulós bőrönd a rendszerbe, már nagyon meg kell fontolni, mert a Positánóba, nem tudom én, 300 lépcsőfok vezet. Tehát
lépcsőzni egy gurulós bőrönddel?
Rettenetes.
Ugye lehet még úgy tervezni, hogy oda kimész, és foglalsz egy szállást, és oda visszatérsz, és a napi túrákat kis hátizsákkal csinálod. Tehát ez egy jó megoldás, és az a tömegközlekedés mellett. Az, hogy te a gurulósoddal, a nagyobb cuccoddal, miután leszálltál a repülőről, elmész, és átszállsz a vonatra, amivel kimész, és mondjuk Sorrento lehet a bázis például, ahonnan be tudod járni az egész környéket, és akkor ott leraktál mindent, és kis hátizsákozol, és akkor nincs ilyen probléma. Ez például egy jó megoldás. Vagy az átköltözések az egyik városból a másikra, hogyha mondjuk két bázist ütünk, akkor meg úgy érdemes tényleg csinálni, hogy akkor abban legyen közte. Tehát ne úgy költözzünk át, hogy közben megálljunk meg valahol egy
3-4 városban,
egy hegyes faluban, vagy városban, úgyhogy egyébként Sorrento fölött a sziget közepén, a gerincen van egy Sant Agata Sui Due Golfi nevezető város, ott egy ilyen elképesztően fantasztikus, nagyon olcsó úszómedencés apartman, az volt az egyik legjobb szállásunk. Itt onnan is ugye fél óránként le lehetett menni Sorrentóba, meg a másik irányba, az Amalfi partnak a városaiba is el lehetett indulni, az is egy ilyen jó bázis volt. Itt a kérdés az Pompei. Ott viszont meg lehet kérni őket, hogy mert az út közben van, tehát az oda visszamenni, az mondjuk hülyeség, útba esik kifelé az Amalfi part felé, tehát ha ott leadjuk a csomagot, ott miután csak körbejárunk, ott egy megőrzőben, vagy ott szólva a helyeknek, ott lehet hagyni a csomagot, ameddig megnézzük, és utána a vonatra visszaszállunk a nagyobb cuccainkkal. Szóval az mindenkinek tök egyéni preferencia, hogy hány cipő kell, esti vacsorázáshoz nekem külön cipő, pőkkel, vagy jó lesz ugyanaz, amiben éppen a romokat néztem, és kirándulok, a nagyon kényelmes sportcipő. És nyilván itt van döntési helyzet, még az ár a legfontosabb. A kismértékben emelkedtek nyilván a tömegközlekedés költségei is, de sokkal nagyobb mértékben emelkedtek az autóbérlés költségei is. Ha autót bérelünk, akkor nagyon-nagyon fontos időben. Ha tudjuk, hogy autót bérelünk, akkor az autóbérlés hamarabb foglaljuk, mint a repjegyet, mert a repjegy legrosszabb esetben kicsit drágább lesz, hogyha másnap. Az autóbérlés csekkbe is lehet pattogás, az autóbérlés, ha sokáig várunk, azok teljes egészében elfogyhatnak, elég nagy autóhiány van, illetve lesz is. Az ígéretek arról szóltak, hogy ez talán enyhült idénre, tavalyhoz képest, viszont nem tudom, hogy ebben benne van-e az, hogy sokkal-sokkal többen utaznak is. Tehát egészen brutális szezon néz ki. Tehát most így a végére, és már kicsit elvonatkoztatva a Nápoly környéke, Amalfi parttól, bárhova is megyünk, hogy ha fölmerül az autóbérlés kérdése, akkor ezzel kezdjük, mert nagyon nagy ráfázás, hogyha megörülünk annak, hogy hú, ide most el tudunk menni, időpont is van, repjegy is van, szállás is van, és a végén lemaradunk az autóról, és újra szervezhetjük az egészet, vagy nem tudunk elmenni, mert annyira nem nélkülözhető az autó, úgyhogy ezzel érdemes idén kezdeni. Na, hát ennyi hasznos tipp és jó tanácsnak szánt muníció fért bele ebbe a mai műsorba. Köszönjük szépen a kérdést, aminek kapcsán ezt elmondhattuk a kedves hallgatónak, de reméljük másnak is hasznos volt.
Na, búcsúzkodjunk.
Igen.
Hát akkor bízz magadban, utaz okosan, olvassátok az Okos Utast, hallgassátok a Jazzit. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan!